Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk így kezdődik: ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 196. számú dicséretünknek minden versét énekelve, 196. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet, keresztények, az Úr Istennek.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszunkat. Ez a 33. verssel kezdődik, és a fejezet végéig tart. Azok pedig mondának néki, tudnilik Jézusnak, mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusok is. A te tanítványait pedig esznek és isznak. Jézus pedig ezt mondta nekik. Avagy mivel hetitek éj azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amíg a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, és mikor a vőlegény elvétetik őtőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. És mondanékik példabeszédet is. Senki nem toldja az új posztó foltot az ó posztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az ó posztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ó tömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és akkor mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Magasztalunk év első úrnapi Isten tiszteletünkért a most hallott igékért és azok üzenetéért. Urunk, te készíts bennünk helyet a szent szónak, mert ha te nem készítesz, akkor nincs bennünk helye a te beszédednek. Te adj csendet az ige útjához bennünk. Te adj jóföld szívet, hogy a te magvetésed eredményes legyen. És te adj nekünk, Urunk, erőt a cselekvő akarathoz. Szerető édesatyánk, tudjuk, hogy felelősek vagyunk azért, ahogy hallgatunk téged. Azért, hogy közömbösen, gőgösen, unatkozva, tanulni nem akaró módon vagyunk és hallgatunk rád. Vagy úgy, mint akik bíznak benned, akik lélekben és imádságban mozdulnak feléd, akik bíznak a te hatalmadba és bátran kiáltanak hozzád, és hívnak téged életük gondjai, harcai közé, azért, hogy légy segítségül nékünk. Így hívunk most a hit bátorságával, meg nem szégyenülő reménységgel, cselekedj rajtunk és bennünk, kegyelmesen. Örvendeztess meg mindannyiunkat, Urunk, a te csodálatos beszédeddel, az ígével, mert a te beszéded lélek és élet. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 154. számú dicséretünket énekeljük, 154. számút. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből, a 16. Zsoltár utolsó 11. verséből, annak a versnek is egyetlen egy mondat részét olvasom. Teljes öröm van te nálad. Foglaljunk helyet. Azoknak a testvéreknek mondom elsőrenden, akikkel nem volt alkalmunk, módunk még az új esztendőben találkozni, sem az óév utolsó Isten tiszteletén, hogy boldog új esztendőt kívánok mindannyiótoknak. És pontosan az ő kedvükért is, mert mindazt, amiről ma szó lesz, hozzá kell, hogy kapcsoljam arról, amivel Isten lezárta a mi számunkra a mögöttünk lévő esztendőt, és megnyitotta január 1-én az új esztendőt, összefüggenek azzal, ami ma elhangzik közöttünk. Azzal a bátorítással zártuk a mögöttünk lévő évet, hogy azt hirdette meg nekünk Jézus, hogy ne félj. Ne félj. És hozzátette, se emberektől, se körülményektől, de tudd meg, hogy ember halász leszel. Ezzel az óriási, megtisztelő, felemelő feladattal ruházott fel mindannyiunkat az Úr. Ne félj, azt cselekszem, hogy ember halász leszel. Az évet pedig azzal az ígével áldotta meg az Úr, hogy meghirdette, hogy van hatalmam. A gutaütött meggyógyítása volt előttünk, akit úgy visznek Jézushoz, és azok, akik csak ott ülnek, az ottani templomba, soha meg nem mozduló szívvel, kritikus lélekkel, akik soha nem azért mennek Jézus közelébe, hogy tanuljanak tőle, vagy hogy az életükbe bármi történjen, csak ott ülnek, azok megbotránkoztak az Úr Jézuson. És Jézus azt mondta, hogy nekem van hatalmam arra is, hogy megbocsássam a bűnöket, és arra is, hogy azt mondjam ennek a nyomoréknak, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat, és menj haza. Így indított bennünket az Úristen, hogy tudd, olyan Úrhoz mehetsz bizalommal, hittel, ne csak itt ülő legyél, hanem megmozduló, akinek van hatalma. És minél nagyobb lesz a baj, a gond, annál inkább hangzik, ne félj, és tudd, hogy nekem van hatalmam. Ma pedig a mai napi íge tulajdonképpen egyetlen egy dologról szól, és ez az öröm. Ez az év első vasárnapi, úrnapi Isten tisztelete. Ne félj, van hatalmam, örülj. Gyönyörű, szép sor ez. Jó lenne, hogyha valamiképpen mélyre tudnánk elraktározni. Hogyha egész évben tudnánk ezekből élni. Ha mernénk arra hivatkozni az Istennek, hogy de, Uram, te azt mondtad. Ne féljek. Neked hatalmad van. És örüljek. Az egész keresztény életünk, akármilyen megfáradt, megüresedett, kiüresedett, erőtlen, egészen meg tudna újulni. Vagy valami egészen új tudna kezdődeni az életünkbe, ha komolyan vennénk, amiket Jézus nekünk mond. Ne félj, emberhalász leszel, mert Isten nem akarja, hogy egy szeretted is elvesszen. Aki most nincs itt, aki nem hisz, aki nevet rajtad, ne félj, te leszel az emberhalász. És ha kételkedve körülnéznél, hát nézz rám, nekem van hatalmam rá. Van hatalmam. Mai napi ígénk az örömről szól, de rögtön minősítenem is kell, és hozzá kell, hogy tegyem, hogy a keresztény örömről, a Krisztus szerint való örömről, a krisztusi örömről szól. Ezért azt is hozzáteszem, hogy ez minősített öröm. Az más és több, mint amit e szó alatt mi értünk és általában gondolunk. Amit felolvastam első ige olvasásképpen, abban minden kelléke ott van a tulajdonképpeni örvendező életnek, hiszen lakodalomról van benne szó, vőlegényről, ruháról, borról, násznépről, mind az örömről szólnak. Ezért én is arról fogok beszélni előttetek, de egyúttal arról az újról is, amit Jézus személye, tanítása és öröksége jelent az emberiség számára. És ezt a kettőt az Úr Jézus a most olvasott ígékben összekötötte, örvendező élet, és az az új, amit ő hozott el, ezért én is össze fogom kötni, mert hibát követnék el, ha nem ezt tenném. Örvendező új élet. Kedves testvérek, feltűnő volt az európai és az amerikai keresztény kultúrkörben a karácsonnyal kapcsolatban két dolog, amelyekről a különböző híradások beszámoltak, és így minden magyar ember vehette is annak hírét. Két dolog feltűnő volt. Egyrészt az, hogy a Biblia hiteles első karácsonyról szóló híradásából akarva vagy akaratlanul megpróbálták és megpróbálják a lényeget kihagyni. Minden másról szóltak ezek a híradások karácsonykor és karácsony kapcsán, mint arról, ami a Bibliában van. Minden másról. Arról nem. És nehogy valaki azt higgye, hogy ez igazán egy teljes tudatlanságot takar. Biztos van benne az is. Szegény Betlen János beszélgetett a herceg primással, és csak a fasizmus nem került szóba Jézus Krisztus kapcsán. De a rasszizmustól a szociális kérdésekig minden. És úgy gondolta, hogy ő nagyon komoly, autentikus dolgokat vett föl a herceg primásnak, aki szegény, kényszeredetten mosolygott, és hát igyekezett válaszolgatni. Testvérek, a Biblia leírása szerint karácsony Istennek az irántunk való szeretetéről szól csak, amit abban mutatott meg, hogy az embervilágnak üdvözítőt, szabadítót küldött. És amikor ez megtörtént, akkor az ég küldöttei, az angyalok a következőt mondták. Hirdetünk néktek nagy örömet. Született a megtartó. Íme Isten akarata, hogy nagy örömöt hirdessen minden népnek. De Isten megnevezi, hogy miben van az öröm. Született néktek ma a megtartó. Ugye nem hallottatok a megtartóról? A megváltóról, a bűneinkről, ugye egy szót sem. Karácsonykor sem. Ehelyett karácsonyról beszéltek, mint fenyőünnep, Mikulás ünnep, de legfőképpen a saját nagy szeretetünk ünnepléséről. Milyen nagy szeretet van a mi szívünkbe? És milyen jó emberek vagyunk. Vagyis nehogy a keresztény lényegről beszéljünk. Másrészt van egy folyamatos törekvés arra nézve is, hogy visszarángassák a Jézus születését más pogány vallások eredet mítoszai közé. Illetve a zsidó vallás és hitvilágból eredeztessék. Összefoglalva azt látom, hogy a karácsony ünnepéből a keresztény vonulatot, a lényeget valamiképpen elhomályosítani, eltakarni az emberek szeme elől. Ne is tudják, hogy mi karácsony igazi lényege. Tehát nem így van. Hadd mondjak megint egy példát. Minden karácsonykor levetítik a Ben Hurt. Ugyan mi köze van Jézus születéséhez? Ugyan Húr fiának bármit csinált is. Miért azt kell néznem, hogy mint római gladiátor, milyen hősiesen rohangálott körbe-körbe és vívja a maga harcát? Róla szól? Testvérek, a kereszténység karácsony öröméből él, és abból az újból, amit Jézus elhozott. Nos, hát akkor az örömről, amit Jézus hozott. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Ez az örömhír, amit meghirdettek karácsony éjszakáján az angyalok, ez kizárólag Jézus személyéhez van kötve. És ez fontos, hogy ezt megértsük. Az az öröm, amit Isten akar adni az ember világnak, az nem választható el Jézus személyétől. Nem választható el. Hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, született néktek a megtartó. Aki az örömről, keresztény örömről beszél, de a mennyei híradás utolsó részét kihagyja, hogy Jézushoz van kötve, az becsapódik. Az örömtelen keresztény lesz. Az örömtelen életállapot mindig arról beszél, hogy Jézustalan életállapotban vagyok. Lehet Jézus közelébe, de Jézus nélkül. Testvérek, nem hirdetett volna a menny nagy örömöt, ha lett volna az embereknek nagy öröme. Isten nem küld szabadítót, ha az emberek szabadok lennének. Isten nem küldi Jézust, hogy legyen békekövet, ha az emberek tudnának békességbe élni. De hát azért küldte Jézust, hogy nagy örömünk legyen, mert jól látta a menny, hogy nincs. Nincs. Mindenfajta nehézségek, gondok, feladatok, bajok, bűnök annyira be tudják borítani a lelkünket, hogy szinte-szinte már képtelenek vagyunk örömre mozdulni, örömmel megtelni, örömben élni, örömöt sugározni. Pedig testvérek, az örvendező lelkiségre még orvosi szempontból is nagy szükségünk van. És üdvösség szempontjából is nagy szükségünk van. És családi szempontok szerint is nagy szükségünk van. Ezért akar az Úristen megörvendeztetni. Mert nagy szükségünk van rá. És nélküle nem vagyunk a birtokába. Ezért Jézushoz kötötte Isten a nagy örömöt, az örvendező életet. Hirdetek néktek nagy örömöt, és ez lesz az egész népnek az öröme. Pál apostol igehirdetései teli vannak ezzel. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Testvérek, az örömről azt mondja egy helyen Isten ígéje, hogy az a lélek gyümölcse, a szent lélek gyümölcse. Isten lelke munkálja ki, tudja kimunkálni bennünk. És azért akarja, hogy egyrészt megörvendeztető életet élve éljünk itt, másrészt az öröm a menny egyik íze. Hogy fölkészüljünk. Azt mondja egy helyen Isten ígé, hogy a mennyben örök öröm lesz a fejünkön. Ezért itt a földön Isten szeretné, hogy megízleljük a menny jó ízét, az örömöt, a tőle való örömöt. Kedves testvérek, az örvendező élet olyan ritka, hogy feltűnő. Észreveszik. Az örvendező élet feltűnő élet. Észrevehető és észre is veszik. Különösen azok, akik örömhiányos emberek, akik örömszomjasak, örömsóvárgók, mint a komorlelkű farizeusok. Meglátták Jézuson és Jézus tanítványain, hogy ezek nem vicsorognak, nem komor a nézésük, ezek boldog emberek. Hát hogy van ez? Mi böjtölünk, imádkozunk, hát a tanítványidnak esznek, isznak, és jól érzik magukat. Az örömtelen ember különösen is érzékeny arra, hogy meglássa az örvendező életet. Sokan élnek folyamatosan örömelvonási tünetekkel. Az ilyen emberekkel az a jellemző, hogy keserűek, rossz a lelki száj ízük, rossz levegőt árasztanak. Jön belőlük boldogtalanságuk minden sugara. Nem könnyű velük lenni. Az ilyen ember ítélkezik és megkeményedik, mint ezek a farizeusok és keresztelő János tanítványai. Testvérek, mert ahol meglopott öröm van, vagy örömhiány van, ott is van helyette valami. Fájdalom, keserűség, csalódottság, vád. Ilyenek voltak keresztelő tanítványai és ezek a farizeusok. De testvérek, kiderül, hogy lett volna okuk örülni, csak nem látták meg. És ezt magamnak pirossal húztam alá. Hogy úgy van ez, testvérek, hogy lett volna okuk örülni. Ott volt előttük, csak nem látták. Ugyan érzékenyek voltak és sérülékenyek, de egyúttal gőgösek és hiúak is. Mert magukat látták, a maguk teljesítményét, a maguk áldozatát, a maguk hősiességét, a maguk nagyságát látták, és ezért nem látták meg az öröm egyetlen igazi forrását. Mikor az ember nagyon teli van magával, egészen megvakul, hogy Jézust lássa. Amikor valaki nagyon tele van önjó dolgokkal, és úgy érzi, hogy nagyon gazdag ő ott belül, azt nem tudja megajándékozni az Isten. És végső soron az ilyen ember örömtelen. Mi és János tanítványai gyakran böjtölünk, és imádkozunk. A te tanítványaid, Jézus pedig, esznek és isznak. Nincs ez így jól. Nincs ez így jól. Miért van ez így? És testvérek, akkor az Úr Jézus egy csodálatos tanításba kezd, adja meg nekünk Isten lelke, hogy megértsük. Elkezd beszélni az örömről. És ezt a különös beszélgetést olvastam föl, és egy még különösebb példabeszédet ennek nyomán. Azt mondja az Úr Jézus, ti abban keresitek az örömöt, amit elértetek, amit áldoztatok, amit elvégeztetek magatokban, és látjátok, mégse vagytok örvendező emberek. Olyan ez, mint mikor valaki azt mondja, hogy tiszteletes úr, nézze meg ezt a házat, én építettem. Nézze meg, hogy mire jutottam. Csak éppen örömtelen. Jézus azt mondja, én abban adom az örömöt, amit én áldoztam értetek. Az emberek abban keresik az örömöt, amik maguk hoztak létre, amiért maguk áldoztak. Jézus pedig azt adja örömként, amit ő hozott értünk. Amit ő tett értünk. És azt mondta az íge, hogy teljes öröm van te nálad. Én vagyok a vőlegény, mondja Jézus ezeknek a farizeusoknak. És az én népem a más nép. És ahol és amikor mi együtt vagyunk, az lakodalom, az örömünnep, ott nincs helye a böjtnek. Aki hisz én bennem, aki velem jár, aki engem követ, aki rám figyel, aki együtt van velem, az örül nekem. Mert az öröm forrása én vagyok. mindenütt keresnénk, csak Jézusban nem. Hát, pont annyit találtunk. Értsétek meg, mondja Jézus a farizeusoknak, és keresztelő János tanítványainak, én vagyok az öröm forrása. Az a teljes öröm nálam van. Akinek az élete velem kötődik össze, az ebből a teljes örömből él. És aki csak ott van mellettem, de soha nem bízik bennem, nem nyújtja ki én felém lélekben, imádságban a kezét, mert nem fél, tudja, hogy van hatalmam, és hisz én bennem, az soha meg nem tapasztalja a teljes örömöt. Én vagyok az örömöt forrása. Nem a férjed, nem a feleséged, ők ajándékok. Nem a gyereked és nem az unokád, ők is ajándékok. Nem a magad teljesítménye, nem az eredményeid, nem a sikered, mert jaj, ha azokat elveszik, vége mindennek. Igen, vége szokott lenni az ilyen embernél mindennek. Te magadban keresed, a teljesítményedtől várod. Várod az örömöt az emberek megbecsülésétől, és sok mindentől, de az öröm forrása én vagyok, a vőlegény, a Krisztus, és itt vagyok. Ezt nem értették meg a farizeusok. Ott volt egy karnyújtásnyira. Nem értették meg azok, akik ott ültek a templomban, és csak ott ültek. És annyi bizalom soha nem volt bennük, hogy mozduljanak egy imádságnyi mozdulattal Jézus felé. Amíg én veletek vagyok, addig a násznép örül, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csodálatosan fogalmazta meg ezt keresztelő János, aki úgy nevezte magát, hogy én vagyok a vőlegény barátja. Amikor azt mondta, hogy én ott állok a vőlegény mellett, és hallom a szavát, és ez örömmel tölti el az én lelkemet. És aztán mondott neki Jézus egy példabeszédet is, az örvendező élet új forrásáról. És azt mondta, hogy óposztóval nem lehet újat, és újjal ót kifoltozni, mert mind a kettő tönkre megy. Így mondta Jézus, nem illik az óhoz az új. És aztán mondott még egy képet. Új bort, amelyik még mozog, nem lehet régi ótömlőbe önteni. Mert az lesz a sorsa, hogy a tömlő is szétszakad, és a bor is elfolyik. Az újhoz újra van szükség. Kedves testvérek, amit Jézus maga jelent, és amit önmagával együtt hozott, az egészen új, nem házasítható a régivel. Sajnos nem megy, testvérek, hogy a régi életemből is egy kicsit, meg a Jézustól való újból is egy kicsit. Egy kicsit olyan vagyok, mint mindenki, aztán tegyünk oda egy tapaszfoltot, olyan is vagyok, mint aki új. Azt mondja Jézus, kárt fogsz szenvedni. Nem illik a kettő össze. Jézus nem fér bele a régibe is, nem keverhető össze semmivel. Vele új kezdődött. A Jézustól kapható öröm, az abban van ez az új öröm, hogy nincs többé kárhoztatásom. Hogy Isten, ha rám néz erre a bűnös nyomorultra, tisztának lát. A Krisztusban kapott Új öröm azt jelenti, hogy Isten bűntelennek tart Jézusért. Hogy tisztának tart. Azt jelenti, testvérek, hogy minden nap van bocsánat. Isten nem fárad bele, és nem unja el, hogyha én kérem, megbocsásson nekem. Jézus egészen újat hozott. Testvérek, új a szövetség, amit hozott. Új a szövetség. Nem az Ószövetséget reformálta meg Jézus. Nem átírta az Ószövetséget. Amit Jézus hozott, az egészen új. Az az új szövetség nem is az Ószövetség megreformálása. Nem lehet az óruhát új folttal megjavítani. És nem lehet az új bort régibe tölteni. A nagypéntek előtti csütörtökön Jézus megette a tanítványaival az Ószövetség rendje szerint az utolsó, a páska vacsoráját, és lezárult az Ószövetség. És ugyanazon az estén elkezdődött egy új vacsora, az új szövetség. Jézus ekkor szerzi az úrvacsorát. És amikor adja a bort, azt mondja, új szövetség vére ez. Egészen újat hozott Jézus. Mi ebben az új? A vére. Mert a bakok és tulkok vére, amit addig áldoztak a bűnökért, nem tudta egyszer s mindenkorra letörölni az emberről a bűnt Isten szemében. De Jézus vére, igen. Az új szövetségben új örömöt hozott, és ez az én vérem. Letöröltem minden bűnödet. Hát nem gyönyörű, hogy valaki, aki ismer, így szeret. Nincs miért örvendezned. Nagy baj. Nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj, ha nem tudja megörvendeztetni a szívedet, hogy Jézus véréért Isten minden bűnödet örökre, egyszer s mindenkorra eltörölte, és soha többé meg nem emlékezik egyről sem. Nem nagy öröm? Ez se öröm. És új parancsot is adott azoknak, akikkel új szövetséget kötött. Új parancsot is adott. És ez így szól, egymást szeressétek. Ez az új parancs. Azoknak, akikkel megkötötte Jézus az új szövetséget. És mielőtt elmondta ezt az új parancsot, lehajolt és megmosta a tanítványok lábát. És azt mondta, hogy ahogy én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek egymással. Mert mostantól kezdve lehet így szeretni. És ezzel az Úr Jézus az öröm egy új forrását nyitotta meg. Jézus nem foltoz, nem házasítja a régit az újjal, mert nem lehet, mert végül minden elvész. Nyíljon fel 2010-ben a szemünk, az öröm új forrására, Jézusra. És ha nagyon-nagyon boldogtalan vagy, szaladj Jézushoz. Az örvendező élet egyetlen igaz forrásához. Ahogy énekeljük, benned mindent meglelek. Benned mindent meglelek. Mert teljes öröm van te nálad. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy örvendező életre választottál és hívtál el bennünket. A te új szövetségedben véred által eltörölve bűneinket, megnyitottad a lehetőséget arra, hogy szabadon éljünk igazán, bűntől szabadon. Gyarlóságainktól újra és újra szabadon, szégyeneinktől újra és újra szabadon, erőtlenségeinktől, keserűségeinktől újra szabadon. Köszönjük, Jézus, azt is, hogy örömöt adsz az új parancsod megélésében. Ne haragudj, hogy mi mindig várjuk, hogy szeressenek minket, hogy örüljenek nekünk, hogy kedvesek legyünk emberek előtt. Te pedig azt szeretnéd, hogy örüljünk másoknak, szeressünk másokat, legyünk kedvesek egymással, hogy ne várjuk, hanem adjuk, mert tőled folyamatosan kapjuk. Dicsőítünk, hogy bármilyen évünk is lesz, nálad teljes öröm van. És mindig oda mehetünk hozzád. És elég ebből a te teljes örömödből egy kevés, hogy teljes öröm legyen a mi szívünkbe is. Juttasd eszünkbe örömtelen napokon, bánatban, keserűségben, csalódásban, hogy nálad teljes öröm van, és ebből jut nekünk is. Áld meg örvendező, megújuló élettel a most jövő évünket, benne minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztés szolgálatában a 2010-es bibliaolvasó kalauzra szeretném fölhívni újólag is a figyelmeteket. Igyekezzünk naponta olvasni Isten igéjét. Ez a kalauz egy kitűnő vezérfonal, én pedig igyekszem nagy rendszerességgel a napi igékről prédikálni. Éppen azért, hogy együtt tudjuk követni, éppen azért, hogy együtt tudjunk odafigyelni egy-egy íge mélységeire, szép üzeneteire. Ajánlom tehát, hogy aki szeretne bekapcsolódni a rendszeres bibliaolvasók közé, az iratterjesztésbe vásárolja meg a 2010-es református biblia olvasó vezérfonalat vagy kalauzt. Azt is jelzem, hogy az ige hirdetések, amelyek elhangzanak, írott formában is hozzáférhetők, azért van egyáltalán egy szerény ára minden leírt ige hirdetésnek, mert ezeknek az áraiból állítjuk elő a gyülekezet rendszeresen megjelenő hírmondóját, amit meg ajándékba szoktunk kiosztani a gyülekezet tagjainak. Jelentem jövő heti alkalmainkat, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, kedden este 6 órakor férfi bibliaóra, szerdán este 7 órakor énekkar, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6-kor a kisebbik, a fiatalabb ifjúsági csoport, pénteken este 6 órakor a felnőtt ifjúsági csoport találkozik biblia órán. Vasárnaponként pedig 10 órakor van az istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentiszteletet is tartunk, és a kórus is szokott próbálni. Nem tudom, Karnagy úr, hogy szerdán fognak kezdeni, értettem. Bátorítunk, hogy jelentkezzenek 12. életévüket már betöltött református gyermekeink a 2010-es konfirmációra a lelkészi hivatalba. Kedves testvérek, már most látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik elmaradtak a 2009-es egyházfenntartói járulék befizetésével. Volt olyan testvérünk, aki úgy emlékezett, hogy ő rendezte, kiderült, hogy egy évvel azelőtt volt, de tényleg olyan gyorsan elszalad egy év, hogy aki egy évbe csak egyszer vagy kétszer fizeti be a fenntartói járulékot, annak ki is megy a fejéből, azt gondolja, hogy rendezte. Ellenőrizzük otthon, aki a lelkészi hivatalba fizetett be, az egy csekk másolatot kapott. Aki átutalással, annak otthon megvan a nyoma. Nagyon sokan elmaradtak vele. Kérjük a testvéreket, hogy pótolják, és azoknak a kedvéért, akik újak és mindig vannak újak, hadd mondjam el, hogy a református egyházban mi a rend. Az egész református egyházban az a rend, hogy minden református egyháztagtól kérjük a havi keresménye 1%-át egyház fenntartói célokra befizetni. Január 1-én fölolvastam egy kétoldalas beszámolót a gyülekezet életéről, ennek utolsó részeként a gyülekezet anyagi bevételeiről, és ebbe elmondtam azt is, hogy a 3 bevételi forrásunk egyike a persejpénz, másik a fenntartói járulék, a 3. pedig a borítékos adomány. Ezekből gazdálkodja ki az egyházközség mindazt, hogy itt minden működjön. Nem állami pénzekből, állami pénzt az egyházak, a gyülekezetek gyülekezeti életre egy fillért sem kapnak. Kedves testvérek, aki nem így tudja, azt becsapják. Iskola fenntartásra kapunk, kórház működtetésre kapunk, öreg otthon működtetésre kapunk. De hogy a havi 400 000 forintnyi számláját ennek az egyházközségnek, gáz, víz, villany, csatorna, stb. Kifizessük, meg az alkalmazottak fizetését, meg az épületeinket rendbe tartsuk, működőképes állapotba, azt a testvérek adománya biztosítja. És pontosan annyira jutunk, amennyit ti adományaitokkal segítetek ebben. Ezért kérem azt is, hogy minden önálló keresettel rendelkező református egyháztagunk segítsen bennünket. Ennek része a borítékos adomány is. Kiküldtük a karácsonyi borítékos körlevelünket, annak a borítékját szoktuk erre felhasználni, és az urasztelet lévő gyűjtőládába az adományunkat elhelyezni. Itt ezen a ponton pedig különösen a presbitereket hadd bíztassam meg, hogy járjanak jó példával e tekintetben is elől. Isten tiszteletünk végén a magyar himnusz éneklése előtt 236. számú dicséretünknek az első és a 7. verseit énekeljük, tehát 2 verset. 236, 1 és 7, az első vers így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják.